14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tar Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárcavezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kis településeken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tar Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladatellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszer befogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte, a hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelyben a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 ezer járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült, megújultak a buszmegállók, akadálymentesítették a gyalogos átkelő helyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet.
Az időjárásról.
A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Exodus tanítványozó hét a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban.
Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt.
140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészda a kör.
Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagokat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is az énekkar, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
A kárpátaljai viseletvarrás.
Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy smint, és így tetszett.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Exodus tanítványozó hetet szerveztek a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban, a 28 lelkes fiatal gyermekotthonban és idősek körében teljesített szolgálatot a hét során. A hét során emellett utcai evangelizációt is tartottak Beregszászban és Munkácson. A programról Pocsainé Tövisi Tímea, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetője, református lelkipásztor nyilatkozott rádiónknak.
Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táborok zajlik. Mit kell tudni a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió épületében, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszázban az utcai evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik.
Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki, nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, ki hány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakóniai munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek és nem találják a helyüket, és imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6 egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borultak, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgáltak, meg ott is utcai evangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek, ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy igével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát, és ez tavaly működött a 6 kárpátaljai fiatal, alkohollal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresők, keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy-Dobronyba, a gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak. Néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. Akkor ebbe becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek, elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretet vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rákcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait, tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben, és ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e két fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk kettessével, és kiküldtük őket egy délután, volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel, volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet, volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle területben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
Tegnap munkácsom, ma pedig Beregszászban utcai evangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán, angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszászon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész, úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben meg élvezték. Egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek most szolgálni.
Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát, hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabad időt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy hát valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen nem vagyok, aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben az alkalmakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
Egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valamit, valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósul meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaik hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze. Nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok.
Köszönöm szépen, szép napot!
Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímeával, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by a calling on his life, spoke God's words, the bones began to shake. He stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley, and breathed the breath of life into their souls, and raised them again a mighty army. Risen warriors will battle again, for they have been filled with the Spirit. A pastor stands before his congregation, once a mighty army for the Lord. But now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives, he wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, he spoke God's word like he'd done 100 times before. This time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley, and breathe the breath of life into their souls, and raise them again a mighty army. For soon these arisen warriors will battle again, have been filled with the Spirit.
történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Bethlen Gábor földészdalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Bethlen dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 145. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Bethlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond idézőjelesen 96-ba álltunk be első versben, úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küszködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdottag, nagytatám nem, de két nagybátyám és Kilin Miklós, illetve Kis József a dalárdottagjai voltak, már néhai Kilin Miklós és Kilin József, és kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történt? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van a nap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hóstáti közösségre. munkások, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytálltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hostáti név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba téli ünnepek alatt ugye a Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezei munka. Ezért van a Dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és világvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, két ágúba, az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói korus találkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
Na mostan a hostátiak azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség. Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
Igen. Egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segédkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
Hát mivel, hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórus találkozókon láthat a nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potlogenerációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye, például a táncot említetted.
Sikerült, több-kevesebb sikerrel, úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát, de hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva, elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most sem nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
Igen, itt pontosan a Mátyás Szobor csoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás Szobor csoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink anno 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bármikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
Hát mindig pozitív élmény, mert minden koros találkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc kulturális egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk.
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A kárpátaljai viselet varázs gazdag hagyományokra épül, ahol a kézzel készített ruhadarabok a helyi kultúrát és identitást tükrözik. A hímzések, színek és szabás minták nem csak díszítő elemek, hanem a közösség múltját és értékeit is megőrzik. A következőben Sárközi Zsófia Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélget a viselet varrásról.
Kezdjük azzal, hogy hogyan jött önnek a viselet varrás.
Gyerekkorom óta szeretek varni. De aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy smint, és így tetszett. És 21-ben indult Kárpátalján a Hagyományok Háza szervezésében egy 120 órás viseletvaró tanfolyam vizsgán, és oda meghívtak. És annyira örültem neki, hogy szakemberektől tanulhatok, hogy persze jelentkeztem, meg végig is csináltam ezt, és hát ezóta van 21 tulajdonképpen a viseletvarrás.
Nehéz volt a kezdetben, és utána milyen volt az előrehaladás?
Úgy nem volt nehéz, hogy nagyon jól felépített ez a tanfolyam. Ugye tapasztalt viseletvaró szakoktatók vezették, meg is nevezném őket, Tajti Erzsébet, Donkoni Birkás Tünde és Borbásné Budai Valéria Jászberényből, illetve Jászapátiból jártak ki hozzánk, és annyira jó módszerrel dolgoznak, hogy úgy nem volt nehéz. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki a tanulmányi gyakorló darabokat, meg a vizsgadarabokat is szépen tudta teljesíteni az irányításukkal. Aztán később is folytatódott ez a mai napig is a viseletvarró tanfolyam. Mindig szerveződik kisebb néhány napos bizonyos tematikával, szintén ők vezetésükkel, és itt már azért egyéni igények is felmerülhetnek, kérdezhetnek a varrónők, és ez nagyban segíti az előrehaladást.
Azért készültek itt ruhák. Mi a folyamata ennek az egésznek?
Hát, hogyha konkrét egyénre, személyre készül a viselet, ugye akkor hát az első dolog a méretvételezés. Aztán ugye lényeges, hogy milyen tájegységnek a viseletét szeretnénk elkészíteni, vagy mire van igény. Akkor nagyon fontos az, hogy forráskutatást végezzünk, szakirodalmat nézzünk meg, fotókat, forrásfotókat, utána járjunk, esetleg kérdezzünk meg néprajzosokat, szakembereket, táncegyüttes vezetőket, akik élen járnak abban, hogy az ők szavuk meg tudásuk megfelelennek, és úgy kezdjünk neki egy bizonyos tájegység viselet varrásának. Persze az anyagbeszerzés ezután, mert ez is változhat, hogy milyen típusú anyagokra van szükség egy-egy viselethez, és hát aztán talán még próba, ha van rá lehetőség.
Milyen gyakran kerül elő a varrógép, és mikor elég csak egy kis tű meg cérna?
Vegyesen van, többnyire gépi varrás, de a kézi varrás is előkerülhet a díszítményeknél. Most gondolok itt arra, hogyha egy gyöngy varrott díszítmény kerül egy viseletre, akkor azt kézzel varjuk a gyöngyöket például fel, gombokat, patenteket mindenképpen kézzel, de alapvetően gépi varrással működik.
Most itt ezen a gyöngyön megakadtam. Nehezebb azokat felvarni, mint a ruhakészítés többi folyamata?
Aprólékosabb és hosszabb, én azt gondolom. Hát oda kell figyelni, ugye, mintha gyöngyöt fűznénk, hasonló, csak ugye felvarjuk textilre, vagy textilszalagra, vagy bársonyszalagra például, úgyhogy ez így néz ki.
Szóval tájegységekről, általában milyen tájegységeket használnak?
Ez mindig a megrendeléstől, az igényektől függ. Az, hogy milyen viselet, tulajdonképpen egész Kárpát-medencei viseletek szóba jöhetnek, nem csak kárpátaljaiak. Attól függ, hogy például egy tánccsoport milyen tájegység táncának a koreográfiáját tanulja éppen. Mert ugye, hát ez úgy működik, hogy amit táncolnak, ahhoz való ruhát illik felvenni, és most is azt tapasztalom, nem csak az én esetemben, hanem is viseletvarró társaim esetében is, hogy ugye készülnek versenyekre, tánccsoportok, például most nemrég volt a Szólafülemüle, vagy akár a népzenészek, vagy a népi énekesek is ugye fel kell, hogy öltözzenek pláne a színpadra, egy versenyre, akkor amit előadnak, amelyik tájegység anyagát adják elő, akkor ahhoz kérik a ruhákat. Úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet. Erdélyi anyagokat is adnak elő, akár kárpátaljait is, vagy bármely mostani magyarországi tájegységet is.
Ennek melyik a kedvence?
Kedvencem. Hát ugye ragaszkodunk a sajátunkhoz, és Nagy Dobronyival is foglalkoztunk már, mert hogy Kárpátalján nincs minden településnek külön viselete, mint például Erdélyben, és mi nem vagyunk ebben ennyire gazdagok, de van a Dobronyink, ugye, van a Viski viseletünk, van Nagy Paládi, és hát még a Salánkink, ami nem maradt fent sajnos belőle példány, de vannak kutatások, és hát ha egyszer azt is tudjuk rekonstruálni.
Elkészítés szempontjából, hogyha vesszük, az ön tapasztalata szerint melyik tájegység mintái könnyebbek és melyikek nehezebbek?
Hozzánk közel van Szatmár, és ugye Kárpátalján nagyon gyakran a szatmári viseletet veszik fel, mert hogy sajátunk nem feltétlenül van az előbb említetteken kívül, ugye, és meg hát szatmári táncokhoz nyilván szatmári, meg a nyírsége, ami olyan egyszerűbb, nem túl díszített. Ez attól is függ, ugye, hogy milyen tájegysége, milyen gazdasági lehetőségei voltak az embereknek, vagyis gazdagabbak voltak, szegényebbek voltak, és erre mi felénk nem volt jellemző az, hogy nagyon gazdagok, ezért volt egyszerűbb ruháik, és valahogy én azt gondolom, hogy ehhez vagyok szokva valamilyen módon, hogy a szatmári. De lehet, hogy mert közel van hozzánk. Vannak nagyon díszesek is, vannak olyanok is, például az erdélyeknél probléma ez, hogy speciális anyagra van szükség hozzá. Erdélyben szinte minden faluban szövik a mai napig is a viseleteknek az anyagát, házi szőttesből készülnek, amit nekünk nehéz beszerezni például. Úgyhogy ezek úgymond tetszenek, de elkészítés szempontjából távolabb állnak tőlem.
És az itthoni ruhaanyagokról mit lehet mondani?
Leggyakrabban pamutvászonból készülnek, a legtöbb, ami előfordult legalábbis a mi tapasztalatunkban, de hát ugye brokkát sejemből, ha a sárköziekre gondolunk, vagy az előbb említett erdélyek a házi vászonból készülnek, de alapvetően, vagy az alsó ruha nemű, gondolok itt alsó szoknyákra, a kingvállakra, azok pamutvászonból, lepedővászonból, ha fehér.
És a színvilágról beszélhetünk kárpátaljai kontextusban? Vagy előfordul, hogy megvan a tájegységnek az adott színvilága, de mondjuk a megrendelő más színt akar?
Van erre is példa, nem is kimondottan saját esetemre gondolok, hanem másoktól hallok ilyenről. Van ilyen, igen, hogy jellemző egy-egy színvilág, például a Nagy Dobronyira ugye még csak a mintázat is, a rózsás mintázatok, akár kisebb, akár sűrűbb, nagyobb, de hogy rózsa minta. Fehér, piros, zöld alapon, ezek fordulnak elő néha kék, de talán a Nagy Dobronyira nem is ritkán van ez. A nyírségi viseletben a kékek fordulnak elő, a kék többféle árnyalata például, vagy van, ahol az élénk színek, azokat nem szerették valahogy az emberek régen, és az élénk színek azok úgy kimaradtak, inkább a visszafogottabb színek, úgyhogy valami ilyen jellegű változatosságú specialitás van.
Említett néptáncosokat, népdalosokat, kik általában a megrendelők?
Vegyes, de többnyire nagyobb munkák ugye a néptánc csoportok felöltöztetéséből adódnak, mert hát nyilván ott több főt kell felöltöztetni. A népdalénekes ugye egy főről szólhat, vagy ha népzenészek és egy zenekar, akkor is nem tudom, 4-5-6 fő, de ha többnyire a lányoknak vannak ugye változatosabb ruháik, és rájuk van több dolgunk, és egy népzenei együttesnél is lehet, hogy kevesebb a lány, és őket felöltöztetni sincs olyan sok dolgunk, mint egy néptánc csoportot például.
Mennyi időbe telik mondjuk, hogyha egy néptánc csoportot veszünk, mert azért sok emberről van szó, azt valljuk be. Mennyi időbe telik egy ilyet megcsinálni? És ezt a munkát megosztják, vagy van, hogy egy csoportra egy ember?
Ez nagyon sok mindentől függ, elsősorban a határidőktől, ugye, mert hogy mikor érkezik az igény, és meddig kellene azt teljesíteni, és ettől függ az, és mi az idő, a lehetőség, hogy mennyit tudunk ezzel foglalkozni, attól függ, hogy egy ember tudja ezt teljesíteni, vagy segítséget kell kérni társaink között megosztani a munkát. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy mennyi idő. Ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
Igen.
Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományos, a mai, ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokban, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
Az elmúlt percekben Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.